tegnap este folyamán volt lehetőségünk Attilával és Ritával beszélgetni az Isten dolgairól, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy ugyanazért dobog a szívünk, ugyanarról szól az elhívásunk, és Isten nagyszerű embereit tisztelhetjük az ő személyükben. Így szeretnénk most imádkozni, érted Attila, és hallgatjuk tőled a mennyből jövő kijelentést. Urunk, köszönjük neked Attilát, a te drága gyermekedet és szolgádat. Köszönjük, hogy megajándékoztad őt bölcsességgel, erővel és hatalommal. És kérünk, hogy most szólj rajta keresztül, a mi fülünk és szívünk pedig nyitva van, és hallani akarjuk és be akarjuk fogadni mindazt, amit a mennyből üzensz nekünk. Amen.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kérlek, hogy foglaljatok helyet, mert azért hosszú lesz az üzenet, tehát nem biztos, hogy blogjátok bírni állva. Ha letelt az idő, majd jelezzetek. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon jól érezzük itt magunkat, ahogy Rita el is mondta. Tényleg nagy élmény volt rögtön az első találkozás, a kapcsolatfelvétel. Tamást ismerjük régről, látásból, hiszen földiek vagyunk. Abban a gyülekezetben tért meg, ahol az én édesapám is annó bemerítkezett, és onnan elindult a lelkészi pályafutására, és vannak közös gyökereink. Aztán van egy közös alap az életünkben, ez a názáreti Jézus Krisztus. De nagyon jó volt belépni már ide ebbe a terembe tegnap, amikor megérkeztünk, és tényleg, ahogy Rita is elmondta, hihetetlenül nagy áldás, hogy megismerhetünk benneteket. És szeretném most nektek, hát a saját lehetőségeimhez képest röviden hirdetni az Istennek az üzenetét. És ahogyan tájékozódhattatok is róla, ennek a mai prédikációjának, üzenetnek a címe egy kérdés, hogy a dicséret áldozat. Van egy igevers a Bibliában, a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, a 15. vers, ami így szól, bizonyára nagyon sokan ismeritek, hogy annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallástevő ajkaknak a gyümölcsét. Van több radikális kijelentés is ebben a rövid igében. Az egyik az az, hogy a dicséret az egy áldozat. Aztán egy másik radikális kijelentés, hogy azt mondja, hogy vigyük dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Tehát nem csak vasárnap, hanem az életünk minden pillanatában, mindenkor vigyük oda Isten elé a dicséretnek az áldozatát. És amikor ezen gondolkodtam, rágódtam ezen az igén, akkor föltettem magamnak ezt a kérdést, hogy a dicséret az egy áldozat. A dicsőítés az egy áldozat. Hiszen amikor én fölnőttem keresztény családba, a gyülekezetben, a legjobban azt a részét szerettem az istentiszteleteknek, amikor éneklés volt. Az ige hirdetés alatt elrajzolgatott az ember kisebb korába, nagyobb korába levelezgettünk ugye a barátainkkal a pad alatt, és utána megkaptuk a megfelelő fegyelmezést otthon, hogy megint a lelkipásztor gyerek volt a legrosszabb az istentiszteleten, de az éneklést azt szerettük, a dicséretet azt szerettük. És később is, amikor úgy fölnőttem és találkoztam Jézussal személyesen, mindig a legmeghatározóbb pontja az volt egy istentiszteletnek a számomra, amikor dicsértük az Urat. És akkor fölmerül a kérdés, hogy a dicséret akkor hogy lesz áldozat? Eszembe jutott a Gyárfás István barátom erről, aki egy remek jazzgitáros, és a világon nagyon sokfelé utazik és koncerteket ad, és egy alkalommal Kenyába is eljutott, és ott volt egy egész koncertsorozatuk, és egy alkalommal egy luxus hotelnek a medencéjében fürdött éppen a zenész társaival, és kortyolgatta a koktélját, amikor ez a már klasszikussá vált mondat elhangzott az ajkairól, hogy hát igen, a családjáért semmiféle áldozattól nem riad vissza az ember. És minden bizonnyal nem úgy élte meg ezeket a pillanatokat, hogy ez valami elképesztően nagy áldozat. De mégis akkor miért mondja azt a Szentírás, hogy a dicséret az egy áldozat? Az első kérdésem az lenne hozzátok, és nyugodtan mondjátok a válaszaitokat hangosan, hogy kik mutatják be az áldozatot? A papok, igaz? Tehát a papok mutatják be az áldozatot. És ezzel kapcsolatosan egy következő igét szeretnék felolvasni, ami a Péter első levelében van, a második fejezet 9. fejezetének a 10. verse, mert föl kell tennünk azt a kérdést, hogy kik a papok. És így szól ez az ige, hogy ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Titeket azért választott ki, hogy mindenkinek hirdessétek Isten csodálatos tetteit. Mert ő hívott bennünket a sötétségből abba a csodálatos világosságba, ahol ő maga lakik. Régen ti nem tartoztatok Isten népéhez, most azonban Isten népévé váltatok. Régen nem ismertétek, most azonban már ti is megtapasztaltátok Isten kegyelmét. Szeretném most, hogyha egy kihívásban részt vennétek velem. Nagyon szeretjük az igéket bátorításként, bíztatásként megvallani valaki más élete fölött. És olyan jól esik nekem ezt mondani, hogy ti papok vagytok. Hogy Isten kiválasztott népe vagytok. Nem csak a Tamás, nem csak a Tibor és az Ernő és az egész vezetőség, akik fantasztikus emberek, akiket megismerhettünk tegnap este, hanem ti, akik itt vagytok ma, ti papok vagytok. És szembesültem azzal, hogy jól esik biztatni másokat, jól esik másoknak elmondani, de olyan nagyképűnek hangzik, amikor valamit saját magammal kapcsolatosan vallok meg. Igaz? Mert mondhatnám, hogy most mindenki mondja a szomszédjának, hogy te egy pap vagy. De most arra kérlek, hogy mondd azt a szomszédodnak, hogy én egy pap vagyok. Egy pap vagyok. De most papkó, bocsánat. Szóval én egy pap vagyok. Jó, nyugodtan kérlek arra, hogy fordulj oda a szomszédodhoz, vagy a mögötted ülőhöz, és pap vagy, kinek a pap, kinek a papné, szóval, hogy én egy pap vagyok. És akkor mondjuk tovább, ki vagyok választva? Ki vagyok, a szent nemzethez tartozok? Isten tulajdona vagyok. Isten azért választott ki engem, hogy mindenkinek hirdessem Isten csodálatos tetteit. Ugye, hogy furcsa kimondani ezeket valaki másnak, fölvállalni azt, hogy ki vagyok, mi az identitásom. De ebben hihetetlen erő van, és azért fontos ezzel tisztában lennünk, mert az áldozatokat a papok mutatják be. Hogyan lettünk papok? Hogyan lettél te pap? Hogyan lettem én pap? Hát ennek az igeversnek, vagy a felolvasott ige szakasznak az elején van egy fél mondatocska, ami úgy szól, hogy ti azonban. És ahhoz, hogy megértsük, hogy ki válik pappá, meg kell néznünk az előzményeket. Egész pontosan azt olvassuk, ha odalapoztok a Bibliátokban, itt az előzményekben, hogy igen, a hitetleneknek Jézus az a kő, amelyben az emberek megbotlanak. És a szikla, amely miatt elesnek. Azért botlanak meg benne, mert nem akarnak engedelmeskedni Isten beszédének. Az ilyen embereket Isten erre ítélte. És utána úgy folytatódik, ahogy olvastuk is, hogy ti azonban. Tehát ebből mi következik, hogy te vagy az a személy, aki engedelmeskedtél Isten igéjének. És az, hogy te engedelmeskedtél Isten igéjének, úgy talán helyesebb fogalmazni, hogy engedtél Isten igéjének. Engedtél az Isten kijelentésének, ez téged pappá tett. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy azért vagy pap, mert tökéletesen megtartod a törvényt. Mert az előző heted is makulátlanul sikerült. És eljöttél megünnepelni azt a fantasztikus hetet, ahol egyetlen egy bűnt sem követtél el, és semmilyen hiba nem történt az életedben, semmilyen kudarc. Azt hiszem, érezzük, hogy ez így nem igaz. Hogy nem ezt tesz bennünket papokká. De akkor mégis mit jelent az, hogy engedtem az Isten igéjének? Ha még egy picit visszalapozunk az előzményekben, akkor azt olvashatjuk a Péter első levelének a 2. fejezetében, a 2. verstől, hogy olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemők. Tehát kívánjátok a tiszta szellemi tejet, amely segít, hogy felnőjetek, és elérjétek a teljes üdvösséget, mivel megízleltétek az Úr jóságát. Az Úr Jézus az élő kő, akit az emberek visszautasítottak, Isten számára azonban nagyon értékes. Mert Isten őt választotta ki. Ezért jöjjetek Jézushoz. Hiszen ti is olyanok vagytok, mint az élő kövek, akikből a szellemi templom épül fel. Ebben a templomban ti vagytok a szent papok, ti viszitek Istennek a szellemi áldozatokat. Ezeket Isten azért fogadja szívesen, mert Jézus Krisztus által viszitek elé. Nézzétek, itt még egyszer megerősíti az ige, hogy ti vagytok a szent papok. Ti hozzátok Isten elé a szellemi áldozatokat. Ti hozzátok Isten elé a dicséretnek az áldozatát. De hogyan válik valaki pappá? Nagyon szeretem Pétert, mert Péter apostol mindig folyamatokat ír le a leveleiben. Nézzétek meg, és ezért, hogyha tanulmányozzátok a Péternek a leveleit, akkor mindig nagyon fontos figyelni a kötőszavakra, mert a kötőszavak segítenek nekünk abban, hogy időrendben, sorrendben föl tudjuk állítani a különböző folyamatokat. Péter ebben zseniális volt, mert ezt a saját életében tapasztalta meg. Isten mondott neki valamit, azt mondta neki, hogy te kőszikla vagy, azt mondta, hogy te embereket fogsz halászni, és utána elment a legmélyére a dolgoknak, kudarcot vallott, elárulta Jézust, megtagadta Jézust, és utána mégis betöltötte azt a küldetést, amit Jézus neki szánt. És egy hihetetlen folyamaton, egy hihetetlen változáson ment keresztül az élete. Volt egy pillanat az életében, amikor meg kellett volna vallania azt, hogy ő Jézus Krisztushoz tartozik, hogy ő ismeri az Urat, és nem merte, félt. És akkor, amikor Jézus nem számon kéri ezért, hanem megerősíti a küldetésében, az identitásában és az elhívásában, akkor azt mondja neki, hogy Péter, lehet, hogy most nem sikerült neked megvallanod azt, hogy hozzám tartozol, és hogy hiszel bennem, de lesz majd egy olyan nap, amikor megöregszel, amikor még az életedet is készeszel feláldozni, értem. És Péter pontosan tudta, hogy mit jelent keresztül menni egy folyamaton. Hogy hogyan változik az ember, hogy hogyan ad Isten egy igét, egy ígéretet, jelent ki valamit rólad, és mutat be téged saját magadnak, és hogyan válik az valósággá, hogyan bontakozik ki az életedben. És Péter gyönyörűen írja le ezeket a folyamatokat, és éppen ezért nagyon izgalmas, hogy ezt az ige szakaszt is, amit felolvastunk, valamilyen szinten időrendi sorrendbe helyezzük, hogy hol kezdődött ez az egész. És van egy fontos kötőszó, amit vastagon ki is emeltem, hogy mivel. Tehát ott kezdődött minden, hogy mivel megízleltétek az Úr jóságát. Téged azt tesz pappá, hogy megízlelted az Úr jóságát. Nem azt tesz téged pappá, és nem azt tett téged pappá, hogy az Úr megízlelte a te jóságodat. És azt mondta, hogy ez az ember tökéletes, ez az ember hibátlan, ez az ember makulátlan, ez kell nekem, őt választom. Péter nagyon-nagyon erőteljesen beszél erről. Elmondja azt ebben az ige szakaszban, hogy egy hatalmas építkezés zajlik. Ezt Jézustól tanulta, mert Jézus egy ponton, amikor beszélgetett Péterrel, azt mondta neki, hogy én fölépítem az egyházat, és ezen az egyházon a pokol kapui sem fognak diadalmat venni. Péter tudta, mi ez az építkezés, és elmondja, hogy ebben az építkezésben Jézus a fundamentum. Egy olyan alapkő, amire az egész építmény épül. És elmondja Péter azt is, idézve az Ószövetségi igéket, hogy ezt az alapkövet, amikor a mesteremberek, az építőmesterek, a kőművesek a kezükbe vették, azt mondták, hogy az biztos, hogy ebből soha nem lesz alapkő. És félredobták. Azt mondták, hogy nem kell. És mégis Isten őt választotta ki. És ezen az alapkövön, ezen a Jézus Krisztuson épül fel az egész egyház. És ugyanilyen selejttéglák vagyunk mi is, akikről lehet, hogy a szakértők azt mondták, hogy semmire nem jó. Lehet, hogy megvizsgáltattál, és kevésnek találtattál. Megvizsgálod magad, és pontosan tudod a hibáidat, hogy miért vagy alkalmatlan, de mégis Isten kiválasztott téged, és beépít téged az épületbe. Ilyen kövekből építi föl az ő egyházát. Ilyen papokból építi föl az egyházát. És az egész folyamat nem ott kezdődött, hogy ő megízlelte a te jóságodat. Lehet, hogy egy tégladarab voltál valahol a tüzéptelep szélén, ahol a félredobott téglák voltak. És amikor bement Jézus válogatni, akkor végignézte a kínálatot, és aztán megkérdezte a tüzéptelep vezetőjét, hogy nincs több téglája. És azt mondja, hogy hát még van hátul egy szemétkupac. És oda ment, és ott fölemelt téged, megtisztogatott, és azt mondta, hogy ezt fogom beépíteni az épületembe. És az, hogy te pap vagy, az nem ott kezdődött, hogy ő megízlelte a te jóságodat, hanem ott, hogy te megízlelted az ő jóságát. És itt érünk el ahhoz a ponthoz az üzenetben, hogy megértsük azt, hogy akkor tulajdonképpen mi is a dicséret, és mi a dicséretnek az áldozata. Mi a dicséret? Hogyha először ezt a szót használjátok, halljátok, hogy dicséret, akkor mi jut róla eszetekbe? Mi a dicséret? Nyugodtan szóljatok hozzá. Isten imádata. Mondjad?
Elismerés,
nagyon jó. Aztán mi jut még eszetekbe? Magasztalni az Urat, tehát a dicsőítő csapat nagyon aktív. Hátrébről is nyugodtan szóljatok hozzá. Hitvallás, igen. Ezek mind-mind fantasztikusan olyan dolgok, amiket mondtok. Igazából nagyon érdekes, hogy azt a szót használjuk, halljuk, hogy dicséret, akkor rögtön valami szakrális tartalom kötődik hozzá a fejünkben, és a gondolatainkban, és a szívünkben. Valójában, ugye, lelkipásztor testvérünk remekül mondta, hogy a dicséret az elismerés, a dicséret az az, amikor valakiről jó dolgot mondok. Valakit elismerek. Hányan vagytok úgy, mint én, hogy szükségetek van a dicséretre? Van ilyen közöttünk még, akinek szüksége van az elismerése és a dicséretre? Én elismerem, hogy nekem szüksége van az elismerésre. És miért olyan fontos a dicséret? Akkor, amikor megdicsérek valakit, akkor mit juttatok ezzel a kifejezésére? Egy apa-gyerek kapcsolatban, egy szülő-gyerek kapcsolatban, egy férj-feleség kapcsolatban, egy tanár-diák kapcsolatban miért olyan fontos a dicséret? Egy visszajelzés, egy megerősítés. Akkor, amikor én megdicsérem a tanítványaimat, akkor én a beléjük vetett hitemet fejezem ki. És ez hihetetlenül fontos, hogy hiszek benned, hogy tudom, hogy jó vagy. Tudom, hogy meg tudod csinálni. Ha vagytok itt házaspárok, és tudom, hogy sokan vagytok, hihetetlenül fontos a dicséret, az elismerés. Azért, mert amikor elismered a másikat, akkor igazából a belé vetett hitedet fejezed ki. A hit és a hűség ugyanaz a szó a Bibliában, régen a magyarban is így volt, ha azt mondtad valakiről, hogy hív, az azt is jelentette, hogy hűséges, és azt is jelentette, hogy hisz benned, vagy hisz valamiben, vagy valakiben. És amikor dicsérünk valakit, akkor a belé vetett hitünket juttatjuk kifejezésre. És a hit és a dicséret éppen ezért úgy hat ránk, mint egy szivattyú, hogy felszínre hozza bennünk a pozitív dolgokat, a jó dolgokat, amit a másik bennünk lát. Van negatív dicséret is. Egyszer, amikor a Gyárfás István barátom a világi zenész társaival mondta, hogy jön Debrecenbe a dicsőítő iskolába, akkor valaki megkérdezte tőle cinikusan, hogy és szídó iskola nincsen, csak dicsőítő iskola. Lehet egymást szídni, és tudod pontosan, hogy amikor benne vagy egy olyan kapcsolatban, ahol folyamatosan a hibáiddal szembesítenek, akkor mész össze, ahogy szoktuk mondani, mint a gyapjú zokni a mosásba, és egyre alkalmatlanabbnak érzed magad. Tehát a negatív pólusa is működik, de akkor, amikor megdicsérsz valakit, akkor a belé vetett hitedet fejezed ki. A hit az soha nem személytelen dolog. A hit az mindig összeköt téged valakivel. És amikor Isten dicséred, akkor igazából a belé vetett hitedet fejezed ki. Azt, hogy én hiszek benned. Hiszek abban, hogy te jó vagy. Hiszek abban, hogy a te akaratod tökéletes. Ez nagyon egyszerűnek és nagyon banálisnak tűnik, de ha jobban meggondoljátok, az egész univerzumnak a középpontjában ez az egy kérdés feszül, hogy jó az Isten, vagy nem jó az Isten. Hogy megbízható az Isten, vagy nem megbízható az Isten. Annak az egész szellemi konfliktusnak, aminek a következménye a bűn az ember életében, annak a konfliktusnak az okozója pontosan ez a kérdés volt, hogy vajon jó az Isten, vagy nem jó. Megbízhatok benne, vagy nem bízhatok meg benne. És persze rögtön tudjuk a választ, hogy igen, az Isten jó, az Isten tökéletes, de ha belegondoltok, napi szinten meg kell hoznunk ebben a kérdésben a magunk döntéseit. Mert akkor, amikor bűnt követsz el, akkor igazából megkérdőjelezed azt, hogy azon a területen meg tudom-e tapasztalni az Isten jóságát. Ha valaki lop, akkor igazából bizonytalan abban, hogy az Isten gondot fog rólam viselni. Hogyha valaki, nem tudom, milyen bűnt követ el az életének bármely területén, igazából ezt az egy kérdést teszi föl, hogy megbízhatok Istenben? Ráépíthetem az életemet? Arra, amit mond? Érdemes őt követnem? Érdemes neki engednem? Érdemes neki engedelmeskednem? Jó lesz nekem az, hogyha őt követem, és hogyha mindenben az ő utasításait tartom a szemem előtt? Szóval egyáltalán nem egyértelmű kérdés az, hogy az Isten jó vagy nem jó. És az, hogy az Isten jó, azt meg lehet tanítani. Azt meg lehet tanítani egy hittanórán meg lehet tanítani egy vasárnapi iskolán, és én is azt gondolom, hogy egészen kicsi koromtól kezdve, ha álmomból fölébresztettek volna, és megkérdezték volna tőlem, hogy jó az Isten, vagy nem jó, azt mondtam volna, hogy jó. De nem ez a kérdés, hogy tudod-e a választ, hanem az, hogy megízlelted-e. A megízlelés az nem egy információ, ez nem egy külső információ. Én nagyon sokat mesélhetek nektek arról, hogy milyen íze van az epernek. De ha nem kóstoltad meg soha az epret, akkor te csak próbálod megfejteni abból, amit én megtanítottam neked, hogy milyen lehet az eper. Neked meg kell ízlelned. És az Isten jóságát neked személyesen meg kell tapasztalnod. Azt látjuk, hogy Jézus küldetésének a középpontjában az volt, hogy minden ember személyesen megtapasztalja az Isten jóságát. Volt egy alkalom, amikor egy hölgyel beszélgetett, úgy hívták ezt a hölgyet, vagy úgy van megnevezve a Bibliában, hogy a samáriai asszony, és amikor beszélget Jézussal, akkor ezt mondja ennek az asszonynak az Úr, hogy de közel az idő, és már itt is van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban valóságosan és őszintén imádják majd az Atyát. Mert ilyen imádókat keres az Atya. Isten szellem, ezért akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Az asszony így válaszolt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, mindent kijelent majd nekünk. Ekkor így szólt hozzá, én vagyok az, aki veled beszélek. Azt mondja Jézus, hogy eljön az az időszak, amikor az igazi imádók, és te egy igazi imádó lehetsz, az őszintén és valóságosan imádja az Atyát. Hogyan lehetséges ez? Meg lehet téged tanítani arra, hogy hogyan kell dicsérni az Urat. Hogy milyen dicséret illik az Istenhez. Hogy milyen áldozat illik az Istenhez. Tökéletes áldozat. És nem akarok ezzel vitatkozni egyáltalán. De az áldozat valódiságát és a dicséreted valódiságát azt fogja adni, amikor ez őszintévé válik. És ez az őszintesség, ez egy dologból származhat, hogyha te személyesen megtapasztaltad az életedben az Istennek a jóságát. Megízelted az Istennek a jóságát. Azt mondja ez az asszony Jézusnak, hogy tudom, hogy eljön majd a Messiás, és ő majd mindent kijelent nekünk. És azt mondja neki Jézus, hogy én vagyok ez a Messiás, aki veled beszélek. Jézus azért jött, hogy te igazán megtapasztald az Isten jóságát. Hogy igazán megtapasztald az Istennek a szeretetét. Hogy találkozz vele személyesen, hogy megérintse az életedet, hogy fölforgassa az életedet pozitív értelemben véve. Van egy ige az Új Szövetségben, ami így szól a Titus levélben, hogy mikor azonban megmentő Istenünk jósága és irántunk való szeretete megjelent, akkor minket is megmentett. De nem azok miatt, amiket mi tettünk, hogy Isten szemében igazak és tökéletesek legyünk, hanem mert megkönnyörült rajtunk. Ezt az igét visszafelé tanulmányozod, akkor újból ezzel szembesülsz, hogy történt ez az egész? Úgy, hogy én jó voltam? Nem, hanem azért, mert ő jó volt. És mit mond az ige? Azt mondja, hogy mikor azonban megmentő Istenünk jósága és irántunk való szeretete megjelent. Ez a megjelent szó itt a Bibliában nagyon izgalmas. Láttok ott a háttérben egy csillagos égboltot. Ez a megjelent szó egy olyan görög szó, amit akkor használnak, vagy akkor is használnak, amikor egy üstökös megjelenik az égen. Az üstökös nem akkor keletkezik, amikor te meglátod. Az futotta a pályáját, az mindig is volt, és mindig is létezett, de eljön egy pillanat, amikor megírják az újságok előre, és az emberek kimennek a háztetőkre, és előveszik a távcsöveiket, amikor mindenki számára láthatóvá válik. Mindenki fölfedezhet is. Amikor Jézus bejött a világba, akkor megjelent az Istennek a szeretete, az Isten jósága minden ember számára. A te számodra is megragadhatóvá vált, személyesen átélhetővé vált, személyesen megtapasztalhatóvá vált az Istennek a jósága és az Istennek a szeretete. Akkor, amikor Péter azt mondja, hogy ízleljétek meg, és lássátok, ízleljétek, mivel hogy megízleltétek, hogy jó az Úr, akkor igazából egy Zsoltárt idéz, a 34. Zsoltárt, ami így szól, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. És a te életedben is ez a kulcs, hogy megtapasztald Istennek a jóságát, megtapasztald Istennek a szeretetét. Hogyan is történik ez? Hogyan élhető át igazán? Hogyan jön létre az a hit, ami valódi dicsőítévé tesz bennünket? A zsidókhoz írt levélből szeretném a következő igét olvasni, a 12. fejezetnek a második versét, ami így szól, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére, előidézőjére és beteljesítőjére, tökéletessé tevőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet és Isten trónjának a jobbjára ült. Tehát hogyan létre az a hit, ami engem dicsőítővé tesz? Hát Jézus Krisztus által. Azt mondja, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Hogyan szerzett Jézus hitet, és hogyan teljesítette be Jézus ezt a hitet? Ugye utaltunk már rá, hogy a hit az soha nem egy személytelen dolog, az mindig egy kapcsolatban jelenik meg. És ez a hit, ami összeköt téged Istennel. És szeretnék most egy eretlegségnek tűnő dolgot mondani, hogy Isten előbb hit benned, mint ahogy te hittél ő benne. És ezt el fogjuk még ma párszor mondani, hogy mindenben ő az első. És még egy fontos dolgot el szeretnék mondani, hogy Isten az emberbe vetett hitét soha nem veszítette el. És amikor arról beszél az ige, hogy Jézus a hitnek a beteljesítője, akkor fontos látni azt a tényt, hogy Jézus beleszületett ebbe a világba, mint egy ember. Ember lett, és emberként tökéletes életet élt. És bizonyította azt, hogy Isten nem hiába hitt az emberben. És beteljesítette, tökéletessé tette Istennek az emberbe vetett hitét. Aztán a másik, amit mond az ige, hogy Jézus a hitnek a szerzője és előidézője. Hát hogyan idézi elő Isten Jézus Krisztus által ezt a hitet a te életedben? Egy kérdést szeretnék föltenni nektek, hogyha szeretnétek egy olyan filmet készíteni, ami minden ember, még a legkeményebb emberek is sírnak a moziban, vagy otthon, amikor megnézik, akkor mit tesztek bele ebbe a filmbe? Milyen jelenetet tesztek bele, amitől minden ember sírni fog? Meghal valaki. Hogy? Igen, gyerekekkel kapcsolatos valami, kicsit a jobb fülem rossz, majd a végén imádkozzatok, érte? Hogy? Aha. Hogy? Olyan zenei aláfestést, ugye manipuláljuk az érzelmeket. Ha megfigyelitek a film irodalmat, hogyha egy filmben megjelenik az önfeláldozásnak a ténye, akkor titokban még a legkeményebb emberek is sírnak rajta. Biztos nagyon sok ilyen filmet fel tudnátok sorolni. A Ryan közlegény megmentése, a Függetlenség napja, nem tudom, a Star Wars sorozat, a Jedi visszatérrel a végén. És nagyon érdekes, hogy akkor, amikor meglátod, egy filmben nagyon szemléletesen megjelenítődik előtted az önfeláldozásnak a ténye, arra úgy reagál a szíved, úgy reagál a szellemed, hogy megfacsarodik. Miért van ez? Azért van ez, mert azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor az életét adja az ő barátaiért. És amikor te ezt látod, akkor a szeretet maximumát tapasztalod meg. És nem tud máshogy reagálni rá a szíved, csak úgy, hogy megindul. És van ennek egy másik nagyon érdekes hatása, sok filmrendező játszik ezzel, hogy bemutat valakit egy negatív szereplőként a filmben. És egy egész filmen át a közönség utálja és haragszik rá. Vagy egy egész sorozaton keresztül. Akkor, amikor mi gyerekek voltunk, akkor a Star Wars sorozat az még csak a harmadik résszel kezdődött, az előzményeket nem ismertük, és még nem tudtuk, hogy az Anakin Skywalker is volt egyszer kisfiú, a Darth Vader, és csak egy gonosz főszereplőként vagy szereplőként láttuk, és haragudtunk is rá, mondhatnám, hogy utáltuk három részen keresztül. És mégis, amikor a sorozat legvégén föláldozza az életét a gyerekéért, mi történik? Elkezdett szeretni. Megváltozik róla a véleményed, és valahol belül létrejön benned egy hit. Afelé, a személy felé. Tudjátok, az ember tragédiája az volt, hogy bármennyire is banálisnak tűnik az a kérdés, hogy az Isten jó-e vagy nem, hogy az ember elveszítette a bizalmát Istenben. Az ember fél az Istentől. Az ember nincs meggyőződve arról, hogy az Isten jó. És Isten úgy döntött, hogy helyre fogja állítani a hitünket. És ezért úgy döntött, hogy Jézus Krisztus föl fogja áldozni az életét, érted? És akkor, amikor a Szentlélek neked ezt kijelenti, hogy Jézus mit tett érted, és hogyan áldozta föl az életét, te érted, nem tud máshogyan reagálni rá a szíved, csak úgy, hogy azt mondod, hogy az Isten jó, az Isten megbízható. És akkor, amikor ez a kijelentés, ez bemegy a szívednek a közepébe, és ezzel találkozol, akkor egy pillanat alatt megváltozik minden. És erre nem tudsz máshogy reagálni, csak úgy, hogy elkezded dicsérni az Istent. Meggyőződésből. Elkezded őt elismerni. És elkezded rábízni az életedet. És itt értünk vissza ahhoz az igéhez, amivel indítottuk a mai üzenetünket, ugye a zsidókhoz írt levélből, ami így szólt, hogy annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak a gyümölcsét. Ha itt is egy picit visszalapozunk az előzményükbe, akkor ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ezért menjünk ki a táborból Jézushoz, és fogadjuk el ugyanazt a megaláztatást, amely őt érte. Mert itt a földön nincs örökké való városunk, hanem azt a várost várjuk, amely majd egyszer eljön. Ezért Jézus által szüntelenül vigyük Isten elé áldozatunkat, dicsérjük őt szívvel, lélekkel, és hirdessük az ő dicsőségét. Tehát hogyan válik valaki pappá, hogy kimegy Jézushoz? Hogy találkozik azzal, aki az ő hitét szerezte. És ez egy nagyon izgalmas helyzetbe, pozícióba helyez bele bennünket. Tudjátok, van egy olyan félreértés az eklézsiában, hogy ha megfelelő a dicséret, akkor Isten majd erre reagálni fog. Ha elég jó lesz a dicséret, akkor Isten meg fog bennünket látogatni. De szeretném nektek elmondani, hogy az Ószövetségben, amikor tényleg Isten reagált az áldozatra, az Újszövetségben történt egy hatalmas fordulat, hogy mi reagálunk az ő áldozatára. Gondold meg, hogy Isten milyen szinten alázta meg magát, azért, hogy téged visszaszerezzen magának. Hogy ő hozta az áldozatot, és ő mutatta be az áldozatot, és ő az első. És megtette ezt azért, hogy neked az áldozat bemutatás az egy örömteli dolog legyen. Jézus örömmel tette, de szenvedett. Mi pedig az egyik legjobb dolog az életünkben, amit tehetünk, az az, amikor hozzuk elé a dicséretnek az áldozatát. És az egész Újszövetség erre az áldozatra épül. Minden. Akkor, amikor bemerítkeztél, azt mondja az ige, hogy Jézussal együtt keresztre lettél feszítve. De ez nem neked fájt. Ez Jézusnak fájt. Az egyik legnagyobb örömünnep az életedben az volt, amikor Krisztussal együtt meghaltál, és bemerítkeztél. És mindenben ő az első. És egy hihetetlen fordulat történt, és ezért nagyon fontos, hogy megértsétek, és megértsük azt, hogy akkor, amikor Isten elé hozzuk a dicséretnek az áldozatát, akkor igazából reagálunk arra, amit ő tett értünk. És ennél a gondolatnál maradva, és most már lassan be is fejezem az üzenetemet, szeretnék egy-két példát adni még nektek, hogy milyen szinten tapasztalhatjuk meg, és hogyan működik az életünkben az, hogy tényleg mindenben Isten az első az életünkben. Először is egy ige. János 4, 23-26. Jöjjetek közel hozzám, mind akik elfáradtatok, és nehéz terheket cipeltek, és megnyugvást és pihenést adok nektek. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok. Akkor, amikor az ember nem érti meg az új szövetségnek a lényegét és Krisztus munkájának a lényegét, akkor bele tud fáradni abba, hogy keresztény. Bele tud fáradni abba, hogy szolgál. Bele tud fáradni abba, hogy még mindig nem érkezik Istentől a válasz, pedig most már mindent olyan jól csinálok. Mikor jön már a változás? És a változás akkor jön, amikor meglátod, hogy ő már mindent megcsinált. Neked már csak birtokba kell venni. Neked már csak el kell fogadni. És Jézus ezért mondja az őt hallgatóknak, hogy ha már elfáradtál ezeknek a terheknek a cipelésébe, akkor gyere hozzám. És úgy folytatja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok, akkor a lelketek megnyugszik és felüdül. Mert az az iga, amelyet én teszek rátok kedves és gyönyörködtet. Az a teher, amelyet én teszek a vállaitokra könnyű. Kereszténynek lenni boldogság. Kereszténynek lenni, szolgálónak lenni, papnak lenni, az a legnagyobb öröm, amit érhet téged. Olyan áldozatokat mutathatsz be, ami folyamatosan örömet generál az életedben. Úgy fogalmaz itt az ige, hogy mert az az ige, amelyet én teszek rátok, kedves és gyönyörködtet. Úgy mondja az egyik fordítás, hogy boldogságot okoz. Folyamatosan boldogságot okoz. Az a teher, amelyet én teszek a vállatokra, az könnyű. Mindenben Isten az első. Hogyha belegondoltok abba a hölgy, annak a hölgynek az életébe, aki prostituáltként egy alkalommal bemegy Simon farizeus házába, és oda borul Jézusnak a lábaihoz, akkor fölmerül a kérdés, hogy Jézus azért bocsátotta meg a bűneit, mert oda borult ez az asszony a lábai elé? Vagy pont fordítva volt? És azt mondja az írás, amikor Jézus reagál az eseményekre, úgy olvassuk, hogy mondom neked, mondja egy Simon farizeusnak Jézus, ennek az asszonynak sok bűnét megbocsátatták, ezt abból láthatod, hogy mennyire szeret. Tehát a kérdés az, hogy előbb szerettette az Urat, és ezért megbocsátott neked, vagy előbb átélted a bűnbocsánatot, és ezért tudod te szeretni őt. Ki fizetett kinek? Ki tartozik kinek? Ki reagált mire? És szeretnék még egy igét mutatni, ami számomra egy nagyon-nagyon kedves ige, a Sofoniás proféta könyvéből, ami így szól, az Úr a te Istened közötted van. Erőső, megtart, örülte rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Hogy látjuk mi ezt a gyülekezeti éneklést? Hogy látjuk mi ezt a gyülekezeti dicséretet? Nagyon sokszor úgy, hogy eljöttünk azért, hogy hozzuk az áldozatunkat az Úrnak. Hogy énekeljünk neki, hogy dicsérjük őt, ő hozzá méltóan, hogy valahogy fizessünk neki azért, hogy cserébe bennünket megáldjon. És mit mond az ige? Hogy az Úr is énekel neked. Nem tudom, hogyha így végig gondolod az életedet, akkor kik voltak azok a személyek az Úron kívül, akinek már énekeltél? Volt ilyen? Hát én nem tudom, a Ritának egyszer énekeltem, amikor udvaroltam neki. Ennek ellenére úgy döntött, hogy engem választ, és elénekeltem neki egy dalt. Nem neki címeztem pontosan, egy dicsőítő dalt, de elénekeltem neki. De van olyan pillanat, amikor a szerelmesek egymásnak énekelnek. A teremtett világ, amiről majd hamarosan fogunk énekelni, ezt nagyon jól bemutatja. Sokszor a madarak szerelmi éneket énekelnek egymásnak. De ha még soha a férjednek és a feleségednek, a mennyasszonyodnak vagy a vőlegényednek nem is énekeltél, szerintem majdnem mindegyikünk elmondhatja azt, hogy énekeltünk már a gyerekeinknek. És akkor, amikor kicsik voltak, fölvettük őket a kezünkbe, és csak gyönyörködtünk bennük, és énekeltünk nekik. Szerettük volna, hogy megnyugodjanak a hangunktól, szerettük volna azt, hogy elaludjanak, vagy egyszerűen csak szerettük volna a hihetetlen szeretetünket kifejezni feléjük akkor, amikor énekeltünk nekik. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy a dicséret az ott kezdődött, hogy az Úr előbb énekelt neked, mint ahogy te énekeltél neki. Akkor, amikor kibocsátotta a szavát, és ezt azzal a hittel tette, hogy majd te elfogadod az ő szeretetét, akkor abban a pillanatban újjászülettél. És úgy mondta Péter, hogy olyanok vagyunk, mint az újszülött csecsemők. Mivel megízleltük az Úr jóságát. És az Úr a kezébe vett téged, és látott téged, és gyönyörködött benned, és énekelt neked. És akkor, amikor mi idejövünk, vagy bárhol elkezdjük az Urat dicsérni, akkor igazából reagálunk arra, amit ő előbb megtett az irányunkba. És ez egy áldozat, de egy olyan áldozat, aminek az árát ő fizette ki. És nekünk soha többet nem kell fizetnünk érte, egyetlen egy vasat sem. Hanem el kell fogadnunk ezt az áldozatot, és reagálni erre. És ez hihetetlenül felszabadító. Ez borzasztóan felszabadító, és arra hívlak ma titeket, hogy gondolkodjatok ezen. Ha az ember ebben következetes, akkor nagyon sok mindent át kell értékelni az életében. És amikor ezen az átértékelődésen átmész, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy az Úr igája tényleg könnyű. Az Úr igája tényleg gyönyörűséges. És hogy a dicséret egy áldozat. Föl kell tennünk ezt a kérdést, és tudjuk, hogy áldozat, de a lehető legjobb dolog, ami történik velünk. És akkor, amikor itt vagytok, és itt vagyunk, és dicsérjük az Urat, és ezt fogjuk most tenni, akkor ez úgy működik, mint egy ilyen pozitív spirál az életünkben. Hogy minél jobban elhiszed az Isten szeretetét, annál jobban fogod őt dicsérni. És minél jobban fogod őt dicsérni, annál jobban átéled az ő szeretetét. És ez így szépen összeadódik. És Istennek a szeretete pedig átformál bennünket, és megváltoztatja az életünket.